Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Riad vagyok, a műsorvezető. Olaszországból hallják a világszámot. Stromboli, Vulcano, Lipari. Erről a túráról mesélek Önöknek, mert hogy ide mentünk el. 70 euró egyébként egy ilyen túra, és sokféle kombináció létezik, hogyha Tropeából indulunk. Tropea Kalabriában található, az olasz csizma alsó részén, tulajdonképpen a lábfeje ez a csizmának, tehát ott vagyunk alul, mert a csizma sarkán, ott Porto Cesareo, Lecce, Gallipoli, Otranto vannak, itt pedig Lemezia Terme, meg Tropea, ezek a települések vannak itt a lábfejen, és közel van viszont Szicília, az Etna olyan 120-130 km lehet, és a Stromboli pedig tényleg itt van előttünk, lehet látni az ablakból a Strombolit, és itt van még a Vulcano szigetének vulkánja, és itt vannak a Lipari szigetek, ugye Lipari sziget, hát a Stromboli meg a Vulcano is igazából a Lipari szigetek része, mert ha tágabb értelemben nézzük, akkor ez a Lipari szigetek lényegében itt a Szicília és a Kalabriának ezen része közötti szigetcsoport mindegyike, ez a Lipari szigetek, és külön van egy Lipari sziget, és a Lipari sziget viszonylag nagyobb település, és van még a Vulcano szigete, az is egy lakott település, és van a Stromboli, és bármi furcsa, de itt a Strombolinál is laknak egyébként, úgyhogy tényleg itt is lehet azért megállni, és meg lakók is vannak bőven. A hajókirándulások közül van, ami azt kínálja, hogy a Strombolinak a láva folyását éjszaka meg lehet nézni, és lehet benne gyönyörködni. Van olyan, ami elvisz Vulcano szigetére, és amire mi beneveztünk, az pedig egy reggel 7:30-kor induló túra, este 7-ig, tehát elég nagy túra, és három szigetet is bejár. Az elsőként elvitt minket Vulcano szigetére, utána a Lipari szigetre, azt követően pedig a Strombolira. Az első volt számomra a legérdekesebb. Hát maga a hajó, hát erről annyit, hogy lehet egy utazási irodában is befizetni, de akár ki is mentünk a kikötőbe, és majdnem mindig van hely, úgyhogy akkor is befizethetjük, tehát nem csinálnak ebből se túl nagy gondot az olaszok. Van mosdó és büfé. A felesége mondta, hogy hát úristen, hát hogyha mindig ilyen 2,5-3 órákat fogunk hajókázni, mire odaérünk az egyik szigetre, meg vissza is, hát mi lesz akkor, hogy lesz akkor? Hát mondom, hogy nekem az a lényeg, hogy legyen kávé, meg el tudjuk menni mosdóba, biztos, hogy akkor a hajóval fogunk menni, hogy ez meg lesz, és hát így is lett. Pont akkora mérete a hajónak, hogy érezzük azért a hullámokat, tehát nem ilyen óriási óceánjáró, hogy simán megy, mert annyira feszik a vízen, de bőven elég nagysága ahhoz, hogy legyen egy felső szint, ahol mindent látunk jobbra-balra, mert a tetején vagyunk a hajónak, legyen egy középső szint, ahol egy kicsit érezzük a tengeri szelet, és van egy alsó szint, ott meg bemehetünk a kabinba, és akkor nem érezzük annyira, hogy mekkora a szél a tengernek a szele. Azért a hullámokat mindenhol érezzük egy picit. Voltak, akik tengeri betegek lettek, azokat beültették a hajó hátuljára, hogy akkor ott el is intézték a dolgokat, amit ilyenkor szokás. De hát ilyenkor aztán tényleg egy végeláthatatlan dolog lesz az, amit ők csinálnak, ugye hát, hogy ott fölé hajolnak a tengernek, mert hátul hullámzik a legjobban a hajó. Tehát amikor elmentem mosdóba, a mosdó is ott a hátsó részén volt a hajónak, hát meg én is éreztem, hogy hoppá, azért hiába vagyok rutinos utazó, és utaztam iszonyatosan sokat tengeren a legkülönbözőbb járművekkel, hát azért éreztem, hogy a büfébe vásárolt szendvics az így mozogni kezdett, de aztán visszaültem a helyemre, a középtájra, hát ott meg semmi, abszolút. Tehát aki hátra megy, hogy intézze a dolgát, mert tengeri betegsége van, hát annak tengeri betegsége is marad az út jelentős részében, úgyhogy azért ezzel számolni kell, le kell küzdeni ezt, vagy kell valami gyógyszert rávenni, vagy bármi mást, ami jó lehet. De vannak olyan részek is egyébként a tengeri út során, amikor meg teljesen simán megy a hajó, mert nem mindenhol, minden részen vannak nagyobb hullámok. A hajóút azért is volt érdekes, mert delfineket is láttunk, nem kellett külön delfin nézegető túrára elmenni, hanem nagyjából Vulcano szigete előtt félúton járhattunk, talán már több, mint félúton, amikor egy delfin csoport elkezdett ugrándozni a hajó körül, egyszer jobb oldalon, egyszer bal oldalon, úgy látszik, hogy szerette volna, hogyha akárhol ülünk, biztos, hogy le tudjuk fotózni, meg videózni, úgyhogy le is tudtam fotózni, meg videózni. Egyébként ugyanezzel a csapat delfinnel találkoztunk valószínűleg visszafelé is, de lehet, hogy másokkal, de akkor is láttunk delfineket, 10-15-öt egész sokat, kiugráltak a vízből, játszottak, hát hatalmas élmény volt ezt látni. Úgyhogy érdekes volt maga az út is. Meg az is érdekes volt, hogy volt olyan része, ahol nagyon hullámzott volt, ahol teljesen sima volt, igazából nyilván a széltől, terepviszonyoktól, sok mindentől függött. Aztán megérkeztünk Vulcano szigetére. Vulcano szigete nagyon sok dolog miatt érdekes. Először is ez volt Vulcanusnak, Hephaistosnak a lakhelye, a mitológia szerint. Hephaistos a görögök által elnevezett isteni név, ugye Vulcanus pedig a római istenség, de ugyanazt takarja, hiszen az isteneknek tudjuk jól, hogy Zeus, Jupiter, Pallas Athene, Minerva, stb. Van egy görög, meg van egy római neve, mert a rómaiak átvették az elnevezéseket, nem, de a, nagyjából, hogy minek az istene is, és igazából a különböző legendák, mitológiai történetek, azok hogyan fűződnek egymáshoz, hát ezt nagyjából átvették a rómaiak, és hát Hephaistos itt dolgozott, mert itt volt kovács a szigeten, és a küklopszok voltak segítői, az egyszemű óriások, és a vulkánban volt a kovács műhely, és az istenek fegyverzetét itt kovácsolta. Volt egy másik műhelye is, az Etna mélyében. És a görögök és a rómaiak is úgy vélték, hogy amikor kitör az itteni vulkán, akkor lényegében dolgozik az istenek fegyverzetén a kovács, és azt látjuk, hogy azért van az, hogy tűzcsovák, ugye, meg a tűz kitör a tűzhányóból, meg utána folyik a lába, mert bizony elkészült mondjuk Zeusnak a villáma, mert Zeus villámait is Hephaistos vagy Vulcanus gyártotta. Vulcanus nevéből származik egyébként a vulkán elnevezés, úgyhogy a világon bárhol ismerik a vulkán elnevezést, mi is a tűzhányó mellett a vulkán nevet is használjuk, és ez innen ered, Vulcanus nevéből, aki itt a hegygyomrában rendezte a kovács műhelyét a görögök és a rómaiak hite szerint. Meglehetősen sokat kitört régen a Vulcanus, most már kicsit kevésbé aktív, de még elég aktív ahhoz, hogy mindenhol legyenek gázkitörések, gőzkitörések, és ami nekem a legjobban tetszett, és az egész túrában számomra ez volt a legjobb, hogy 2 órát itt megálltunk, és kipróbálhattam 4 különböző egymás mellett lévő fürdőhelyet is. Hát pár euró volt a belépő az elsőbe, de csak 15 év fölöttiek látogathatták, de hát ugye nem voltak velünk a gyerekek, és itt egy sárga színű kénes fürdőbe fürödhettünk Vulcano szigetén. Forró volt, nagyjából 40 fokos volt a víz, nehéz volt már önmagában belemenni, de ha már benne voltunk, akkor meg arra kellett ügyelni, hogy nehogy véletlenül egy ilyen hőkitörésre rálépjünk. A feleségem talp alatt megmozdult a talaj, és hirtelen kijött egy meleg víz, hát olyan 70 fok körüli, hát szegényként móbégatott, hogy ujjaj, de fáj, de azért nem égetett le, de majdnem. És nekem is volt 2-szer utána ilyen eset. Hát abban például, hogy érezzük, hogy ott mozog a talaj alattunk, már gyorsan arrébb kell lépni, mert jön a tűzforró víz. Hát annyira nem tűzforró, nem 100 fokos, tehát nem lesznek égési sérülések, különben nem engednék bele az embereket. Ahol ilyen, ahol mélyebb a dolog, mert nagyon sok ilyen kitörés van, ott el is kerítik. Tehát van egy tó, sárga színű, mert kén az egész szinte, ilyen rengeteg kén van benne, meleg a víz, és ott lehet fürödni, ahol vannak ugyanilyen kisebb kitörések, de azért nem okoznak semmilyen maradandó sérülést, és ahol meg nagyon erősebb, azt meg lezárták a tónak azt a részét, tehát ilyen elalakban hagytak meg területeket így a tó szélén, és a közepét azt meg így lezárták. És hát itt fürödhetünk néhány euróért, és a bőrbetegségeket nagyon jól gyógyítja. Tehát erősebb hatása van ennek a kénes, sós, vulkáni folyadéknak, víznek, anyagnak, erősebb hatása van, mint a holtengernek. Tehát a holtenger is olyan, hogy az öpsömört meggyógyítja, annyira jó. Én ezt tapasztaltam egyébként, hogy a bőrbetegségeket eltüntette, a korpát eltüntette. És itt ez szintén nagyon jó. Ugye itt a fejet nem tehetjük bele ugyanúgy, hogy a holtengerbe, eleve nem is szeretnénk, mert az egész ilyen saras, sárgás, kénes terület, de nyakig bele tudunk merítkezni, és nagyon sokan pedig a vulkáni iszapot, ennek a kénes tónak az iszapját is magukra kenik, és bekenik a bőrüket. Hát ilyen dózisban egyetlen kozmetikai szerben nincsen ennyi hatóanyag. Hát amit vásárolgatunk drága pénzért, hát nem tudom, az 1%-a vagy 1/1000-e van benne annak a hatóanyagnak, amit itt most megkapunk egybe. Úgyhogy nagyon hatásos, nagyon sok mindenre, rengetegen fürödnek is, de nem annyian, hogy ez zavaró legyen. És amikor itt kifürödtük magunkat, akkor közvetlenül itt a Kénes tó mellett van a tengernek egy olyan része, ami még mindig ehhez a belépődíjas részhez tartozik, és van pár nyugágy is, meg itt bemeltünk a vízbe, és azért volt jó itt bemenni, bár kell olyan papucs, hogy azért ki tudjunk jönni utána a szikrásköves részek miatt, viszont tele van kellemes hőforrásokkal, és ezek már nem olyan tűzforróak, mint ami a Kénes tóba jön, mert a Kénes tóba tényleg úgy érzed, hogy leég a talpad szinte. Itt, amikor bemész a sima tengervízbe, akkor a tenger eleve itt kb. Olyan 33-35 fokos lehet, annyira felmelegíti a vulkán, és mellette itt is vannak ilyen hőkitörések, és ezek a hőkitörések néha hasonló jelenséget eredményeztek, mint amikor bekapcsolják a jacuzzit, azzal a különbséggel, hogy ezek olyan 38-40 fokosak, tehát ezek nem annyira égetőek, hanem inkább kellemesek. Úgyhogy itt is elfürödgettünk mondjuk egy olyan 20 percet nagyjából, aztán utána kimentünk a fizetős részből, és átmentünk az ingyenes részbe, ami ugyanaz a tengerpartnak a meghosszabbítása volt. És volt egy ilyen kicsit félig természetes, félig mesterséges rész, ahol a gyerekek fürödtek, ez is meleg volt, és olyan 33 fok körüli, és alig voltak hullámok. Itt eleve volt egy kellemes kis tengeri medence, egy védték a sziklák, és mellette még további köveket, sziklákat is oda hordtak, és akkor teljesen nyugodtan lehetett itt fürdeni, bár a gyerekek máshol nem fürödhettek, mert ugye a Kénes tóba nem engedték be őket. És utána pedig kipróbáltunk egy negyedik verziót is. A negyedik verzió az meg maga a tenger volt, ahol már nem volt se ilyen gyereknek elkerített medence, se Kénes tó, se mellette ilyen hőforrásos rész, hanem tényleg ott lehetett fürödni, és messzebb kikötöttek a hajók tőlünk, egy kicsit előtte pedig a tengerben fürödhetünk, de ez azért volt érdekes, mert volt egy olyan rész, ahol a tenger az türkiz volt, de nem volt átlátszó. Hát nagyon sok helyen ugye a fény viszonyok miatt türkiz a tenger, és gyönyörű átlátszó jó pár helyen, hát a Maldív-szigeteken és stb. És sok helyen meg ugye fehér a homok, és ahogy rávetődik a vízre a fény, és megtörik rajta, ugye ilyen türkiz szint produkál. És nem értettük, hogy hát itt teljesen fekete a homok. Mindenhol, hát vulkáni fekete körről beszélünk, minden teljesen fekete, itt vulkános szigetén, hát akkor hogy lehetséges az, hogy mégis van ott türkiz terület, egy víz egy résznél gyönyörű türkiz szint produkál, de nem átlátszó. És akkor elmagyarázták, hogy ez egy vulkáni kőnek az eredménye, a habkő. Létezik ilyen, hogy habkő, és ahol habkő kerül a vízbe, ami egy vulkáni kőzet, ott türkiz szint eredményez, tehát itt hiába fekete maga a homok, teljesen szinte éjfekete a homok, nem a fényviszonyok határozzák meg elsősorban azt, hogy ilyen türkizes lesz a víz, hanem itt van vulkáni habkő, és az ad ilyen mesebeli szint a víznek. De az is semmi, nem hogy nem ártalmas, hanem inkább hasznos, hát életet ad a vulkán, sokszor igaz, hogy pusztít is, de mellette hát a vulkáni talajból nőnek ki a növények sokasága, az orchideától a szőlőig minden imádja a vulkáni talajt. Hát rengeteg gyönyörű követ is eredményez, meg építőkövet, tufát, bazalt, andezitet a vulkán. És hát itt is az, hogy a habkő ilyen színnél varázsolja a tengert, és abba fürdünk, hát ez inkább jót tesz, mint hogy bármi bajunk lenne tőle. Úgyhogy a negyedik fürdés is megvolt, aztán irány a fizető zuhany, mert most már tényleg olyanok voltunk így illatra is, meg kinézetre is, hogy muszáj volt, és lezuhanyoztunk, és utána szépen visszamentünk a hajóhoz, ami egyébként kivételesen pontosan indult. Mert 1 óra késéssel indult a kikötőből, de most itt sietni kellett, úgyhogy hát gondolom, nem hiszem, hogy mindenkit megvárnak, mert nem számoltak, senkit sem elindult, és kész. De hát szerintem nem késett le senki. És ez a négy fürdés itt Vulcanus szigetén, meg Vulcanus legendája, ez rendkívüli módon tetszett nekem, tényleg úgy éreztem, hogy ez talán az egész kirándulásnak az egyik fénypontja volt, így rögtön az elején. Viszonylag hamar utána odaértünk Lipari szigetére, és 10 euróért még el lehetett menni külön egy órás hajó útra. ami azt jelentette, hogy a többiek kiszálltak Liparinál. Lipari egyébként egy picit mesterséges név, azért kezdték Liparinak hívni a szigetet, meg a szigetcsoportot is, mert eredetileg ugye a vulkánótól nem messze lévő Lipari sziget, meg hát az egész területet is Lipari szigeteknek hívják, legnagyobb szigetét, azt ugye Éoli szigeteknek hívják, azért Éolinak, mert Aiolos nevéből származik, mert Aiolos, a szelek istene, az a legenda szerint itt lakott. Tehát ugye akkor lényegében szomszédok voltak Héfaisztosszal, aki meg Vulkános szigetén lakott, tehát itt meg Aiolos lakott egy barlangban 12 fiával. És Aiolos nevében az Éoli szigeteknek hívják az olaszok, csak hát az, hogy Éoli, ugye angolosan ejtelmi, az hát Iolai, nem tudták úgy kiejteni, hogy az olaszok megértsék, hogy mit is szeretne és hova akar utazni az illető, és mondták, hogy akkor legyen Lipari, tehát nagyjából így az Éoli szigetek Lipari nevet kapták, meg a fősziget, és most a turisztikai kommunikációban ezt használják, de ugye egyébként maguk között még az Éoli szigetek elnevezést használják. Itt azért érdekes ez a hajótúra, amit megcsinálnak 10 euróért, hogy elvisznek így a sziget körül, mert Scylla és Charybdis híres szikráját is megmutatják, ugye az Odüsszeiából ismerjük, hogy hát micsoda akadályokat küzdött le Odüsszeusz és Scylla és Charybdis között is átment, hát ez két nagy szikla, két órás szikla, ahol erős a hullámzás. És akkor ezt is megnézzük. Nem megyünk át közte, kicsit messzebbről a hajóval meg tudjuk nézni, és itt a szigetnek a legkülönböző részét meg tudjuk nézni, még barlangot is tudunk nézni, lehet, hogy abban a barlangban élt Aiolos, a szelek istene a 12 fiával. Ugye Aiolos és Odüsszeusz jóba voltak, és amikor Odüsszeusz haza akart utazni Itakába, akkor Aiolos összefogta a szeleket, és egy zsákba kötötte, és odaadta Odüsszeusznak, és volt, hogy tegye be a hajójára, be is tette a hajójára, egyetlen egy szelet hagyott, a kellemes kis nyugati szelet szabadon, és akkor a szépen Itaka partjaig elvitte a hajót, csak hát már annyira fáradt volt Odüsszeusz, hogy elaludt még mielőtt hazaért volna. És az emberei pedig látták, hogy hát vannak lent zsákok, és azt hitték, hogy kincsek vannak benne. Aztán kinyitották a zsákokat, de hát a szelek voltak benne, és össze-vissza addig-addig fújtak, amíg Aiolos barlangjához szépen visszafújták a hajót. Hát Aiolos viszont már nagyon dühös volt, mert úgy érezte, hogy akkor azért történhetett mindez meg, mert hogy Odüsszeuszt nem szeretik annyira az istenek, már a többi isten, úgyhogy többet már nem segített neki. Haza kellett vergődni magától Odüsszeusznak, de megnézhetjük Aiolos barlangját is, meg sok minden gyönyörű képződményt még a tengerből egy órás hajóút keretében. Aztán visznek a kikötőbe. A kikötőbe tartósan nem állhatnak még a közepes hajók sem, úgyhogy kiszálltunk, a hajó elment és lehorgonyzott nagyjából olyan 600 méterre a kikötőtől a nyílt tengeren, és mi pedig bevetettük magunkat Lipari városába. Nem annyira izgalmas és érdekes a település, mint mondjuk Tropea, hogy sikátorok sokasága, de azért vannak utcácskák, van egy szép templom, a Szent Bertalan templom, fel lehet menni, az egyik sziklának van a tetején, és a kikötőben is van egy templom, érdekes a maga a kikötő is, lehet gyümölcsöket kapni, éttermek is vannak bőségesen, és a kikötő betorkollik két nagyobb utca, ahol meg ajándékboltok is sorakoznak. A legtöbben obszidián ékszereket visznek haza Lipariról, mert az obszidián az, ami szintén a vulkáni tevékenység következtében létrejött kő, és az obszidián igazából olyasmi, mint az üveg, sőt, hát tulajdonképpen ilyen üvegféle, és régen obszidián fegyverekkel harcoltak, és Lipari vagy Éoli szigetek azért is voltak fontosak, mert itt rengeteg obszidiánt lehetett bányászni, és a kardoknak, a fakardoknak a végére obszidiánt tettek, és az obszidián nagyon éles, ugye élesen törik, hát mint hogyha egy nagyon erős üveget tennénk a láncsa végére. Hát lehetett vele szúrni, lehetett vágni, és alkalmas volt a bőrpáncélt átvágni, meg az emberi bőr is ugye sérülékeny, tehát az obszidián fegyverekkel lehetett uralni a világot, egészen addig, amíg meg nem jelentek a bronz fegyverek. A bronzfegyverek azok meg ugye erősebbek voltak, mint az obszidián, és amikor összecsaptak az obszidián és a bronzfegyver, akkor ripityára tört az obszidián, mert úgy törik, mint az üveg. Úgyhogy a bronzfegyverekkel általában legyőzték azokat, akik obszidián fegyverekkel felszerelkezettek voltak, úgyhogy vége volt az obszidián fegyverkorszaknak. A bronzfegyvernek meg az volt a probléma, hogy ha viszont egy másik bronzfegyverrel vagy bármi mással összeütköztek, akkor nem volt rugalmas. És elhajlott nagyon sokszor a kard meg a fegyver, úgyhogy sokszor volt olyan csata, ugye a bronzkorban, hogy egy picit félrevonult néhány harcos, mert vissza kellett egyenesíteni a kardot, és akkor ott próbálta egyenesíteni, hogy ja Istenem. Úgyhogy amikor jött a vaskorszak, akkor meg a bronzfegyvereket is kitakarították, mert hogy míg a bronzfegyver ugye elhajlott, a vas meg rugalmas volt, nem csak erős, úgyhogy a vasfegyverekkel le tudták győzni azokat, akik bronzfegyverekkel rendelkeztek. Hát ennyit az obszidiánról, meg a bronz, meg a vasfegyverekkel, meg a történelem tanulmányaimról. Egyébként amikor elmentek ugye Cortez meg Pizarro az indiánokhoz, ott is nagyon sok olyan törzs volt, amelyik obszidián fegyvereket használt, és hát ott is az volt, hogy nem tudom, kiúzták a vaskardot, rávágtak egyet az indián fegyverére, és akkor széttört az obszidián, és kész volt. A győzelem biztos volt a spanyoloknak. Tehát attól még az obszidián, mint kő ma is kapható lipariban, és rengeteg ékszert is készítenek benne, hiszen vulkáni működés eredményeképpen most is sokat bányásznak, sokat találnak. Lipariról elmentünk még megnézni a Strombolit. Itt nem szálltunk ki, hanem megnéztük a működő vulkánt. Érdekes volt számomra az, hogy a vulkánnak a kürtői közül az egyik az nagyon erősen működött, hatalmas felhőket eregetett, füstfelhőket eregetett az ég felé, és lehetett látni az oldalánál, hogy hol folyik a láva a Stromboli oldalánál. És ahhoz képest a távolabbi részen, egy másik oldalánál, ott meg voltak települések. De már 1600-as években megtelepedtek itt, és a működő vulkán oldalában simán éltek és érdegélnek ma is. És egy másik oldalon meg még új házakat is lehetett látni. Az egy olyan oldal volt, hogy vélhetően arra talán nem folyik a láva, meg ha mégis folyik, akkor a végén volt a vulkáni kup után egy ilyen kis magaslat, és annak a domnak a másik oldalára építkeztek. És hát nyilván kiszámolták, hogy ha elkezd folyni a láva, és mégsem a hagyományos oldalon folyik bele a tengerbe, hanem azon az oldalon, ahol az új házak vannak, akkor a domb miatt, hát nem megy fel a dombon a láva, hanem ott folyik le a tengerbe, így nem bír felmenni a domb részénél. Hát minden esetre mondta a feleségem, hogy azért ne tervezzünk ide költözést, mert nem biztos annyira abba, hogy mégse arra folyik a láva, meg hát nem lesznek ugye hamufelhők, meg gázkitörések. Hát ugye Pompei is tudjuk jól, hogy elpusztult, pedig nem a láva pusztította el, hanem a mérges gázok, hamufelhő, meg egyebek. Úgyhogy Strombolin laknak. Minden esetre néha meg is áll a hajó. Mi nagyjából egy 40 percet töltöttünk el azzal, hogy nézegettük a Strombolit jobbról, balról, előről, hátulról, és láttuk azt, hogy bizony igencsak aktív vulkánról van szó. Aztán irány haza, még elbúcsúztunk a delfinekről, és hamarosan megérkeztünk a tropeai kikötőbe, nagyjából este hétre. Izgalmas kis kirándulás volt a működő vulkánoktól a kénes fürdőn át az obszidián ékszerekig. Sok mindent lehetett látni és tapasztalni. Ha haza gondolunk, vissza gondolunk, akkor mindig eszünkbe jut az, hogy hát nálunk is vannak gyönyörű maskaköves utcácskák, de kevés olyan nagyjából 5-6 ezres, esetleg 10 ezres, ha sok a turista, akkor 15-20 ezres városka van, amely már a normankor óta, tehát lényegében az 1100-as évek óta, 1200-as évek óta szinte töretlenül tud fejlődni. Nagyobb világégések sem érintették olyan keményen, mint Közép-Kelet-Európa jó néhány települését, és tényleg lehet látni a házakon, hogy nagyon kevés az új ház az óvárosban, itt Tropeán. Egyébként egy szikla tetején vagyunk, de az óváros ugyan a szikla tetejére épült, de tulajdonképpen ez a szikla végig húzódik a tengerpart jelentős részén, tehát van mellette egy másik szikla, ahová nyugodtan át lehet menni úton, aztán még egy szikla, és az első sziklán van az óvárosi rész, és mellette pedig újabb szállodák, de ezek a szállodák nem ilyen hatalmas, nagy, óriási épületek, mint például a bolgár tengerparton, hanem ezek is kis apartmanházak és a tájba illeszkedő gyönyörű stílusú villák, ezeket kell elképzelni. Az óvárosban meg tényleg 5-600 éves épületek vannak, régi templomok sokasága, macskaköves utcácskák és nagyon szűk sikátorok. És mindenhol étterem. Hát gyakorlatilag az egyik étteremben átmegyünk a másik étterembe, mert hogy a házak alján szinte mindenki éttermet csinált, sok megélhetési forrás azért nincsen, a turizmus annál inkább biztosítja azt, hogy meglegyen mindenkinek az, amire számít az adott időszakban, és hát tényleg itt a közterület használat az valóban nem túl bonyolult dolog, mert hamar megkapja az engedélyt mindenki, aki helybeli és családi vállalkozást akar üzemeltetni, ami étterem, vagy cukrászda, vagy szuvenírbolt, vagy éppenséggel a hajóknak a jegye, amit árusítgat. Rengeteg féle fajta étterem van, de mondjuk 90%-uk olaszos ételeket kínál, és szintén nagyjából a 90%-a az éttermeknek olyan, hogy a két kultikus fogás ott van az étlapon. Az egyik a vöröshagyma ágyon, vagy ilyen szójás szószba mártogatva, de tonhal, és a tonhalat mindig úgy készítik el, hogy a külseje az egy kicsit grillezett, és a belseje pedig az nem sül meg teljesen, tehát abszolút mértékig autentikus, mert a helyek így kedvelik. A tonhal vöröshagyma ágyon, ez még nagyon divatos, és mondom, a másik az pedig az, amikor a tonhal ugyanúgy készül, és ugyanott van a tányéron, és a széle ugyanúgy meg van grillezve, viszont bele kell mártogatni egy szójaszerű szószba. Ezen kívül a karthal még az, ami szinte minden étteremnél ott található az étlapon, és a karthalat pedig articsókával szokták enni. Ezek a kultikus fogások, aztán persze megvannak a klasszikus másolasztályegységekre is jellemző dolgok, ilyen például a sárga dinnye és a sonka hozzá, és természetesen a tengergyümölcsei sem maradhatnak el. De ettem olyan haltálat is, amikor apró halakat megsütöttek, nem belezték ki, és akkor el kellett ropogtatni. Hát nekem azért az már kicsit sok volt, nem azért, mert annyira gyöngék a fogaim, hanem kicsit fura volt, hogy az apró szálkákat addig kell rágnom, amíg össze nem törnek, hát inkább kiszedegettem, úgyhogy nem is élveztem annyira ezt a vacsorát, bár a halacskák kétségtelenül finomak voltak. De hát ez Trópea óvárosa, itt egymás mellett érik mindenhol szinte az éttermek, és az éttermeken kívül vannak még szuvenírboltok, egy-két cipőüzlet, nagyon márkás, jó olasz cipők kaphatóak itt is, és ami pedig még szintén jellemzi az óvárost, az a néhány templom és az egyik katedrális. Hát ugye a katedrális, az, hogyha a püspöknek a székhelye valahol van, azt nevezik katedrálisnak, ugye különbözik a bazilikától, mert a bazilika az pedig olyan cím, amit a pápa adományoz, egy, vagy egy építészeti stílusra kiemelkedő a templomnak, vagy valami másokból kiemelkedő. Hát nálunk például Sárospatakon is van bazilika, ami azért kapta a bazilika rangot, mert hogy Szent Erzsébet erekjei itt találhatóak, tehát ez egy adományozott dolog. Katedrális ugye egy lehet csak, a püspöki területen, lényegében ilyen van Trópeában, meg is lehet nézni, és ami tetszett, hogy este 10 órakor is nyugodtan be lehet menni. Mert egyébként nappal nagyon meleg van, néztem a hivatalos adatokat, hogy hát nem tudom, 32 fok, 36 fok, ilyenek voltak, hát melegebbnek éreztem, mint nálunk a hőkupola idején, tehát ilyen 40-41-42 fokok szerintem azért napon alsó hangon lehettek, mert nem sokáig bírta az ember, még a tengerparton is, és hát ritkán volt szellő, tehát irgalmatlanul meleg van, ez kétségtelen, de este már olyan 6 óra körül megindul az élet az óvárosban, bár akkor még meleg van, 8 órától indul be igazán a vacsorázásoknak a sora, és 9-10-kor még elmennek az emberek vacsorázni, és éjfélig 1 óráig tényleg tombol az élet. Másnap reggel meg 9 előtt semmi se kezdődik, inkább 9:30 felé a reggelik, és utána pedig jön 12-től 2-ig az ebéd. 2-kor nagyon sok helyen siestát tartanak 5-ig, de ez még a tengerpartnál lévő üzletekre is igaz, és szólnak, hogy hát 2-től 5-ig majd csak italokat lehet kérni, és utána 5-től majd megint lehet vacsorázni. Úgyhogy ha valaki ebédelni szeretne, akkor dél és 2 között menjen. Van, ahol 3-kor tartanak egy pihenőt, mondjuk 2 órányit, de általában van siesta. A Lido Charlie az az egyik olyan hely volt, ahol nem, de azért mondom, a 90%-a a helyeknek tartja a siestát, és pihenni elmennek jó páran az alkalmazottak közül, a többiek meg italokat szolgálnak fel ez idő alatt, mert hát a szakács is elmegy, meg mindenki más. Karthal paradicsommal és cukkinivel, ilyet is ettem, a cukkinis karthal nagyon finom, akkor nagyon érdekes például az is, hogy az árak nem voltak túlságosan magasak. Sok helyen lehetett kapni pizzát, meg vannak kifejezett pizzériák is. Nemzetközi gyorséttermek nincsenek, tehát ilyen klasszikus gyorséttermek, vagyis hát amik vannak, azok nem az óvárosban, vagy az óváros környékén, hanem messzebb találhatóak, de például Burger Kinu van, ami helyi alapanyagokból készült szendvicseket kínál. Tehát ez is érdekes, hogy egy kicsit áthallásos nyilván, de a Burger Kinun kívül más gyors éttermet alig találni, az óváros szélén van egy, az is helyi alapanyagokból készült húsokat, meg halasburgert kínál, de ezek a klasszikus dolgok, amik nálunk vannak, hogy nem tudom, McDonald's, Starbucks, és sorolhatnám tovább, nyugaton ugye Five Guys, stb., hát ilyeneket nem láttunk. Olasz éttermek, és még a gyors étterem is olasz, és eleve helyi alapanyagokat árulnak főleg. A közértekben lehet kapni mindenféle gyümölcsöt, én imádom a fügét, úgyhogy mindig elmentem fügét venni. Volt olyan, amire azt mondtam, hogy hát ez nem biztos, hogy az én ízlésem, és kiderült, hogy azt máshonnan hozták be. Én ezt a zöld fügét szeretem, ami jellemzi ezt a mediterrán térséget, meg akár most már Magyarországot is, de a lila színű és főleg Törökországban honos fügét, azt annyira nem kedvelem, mint ezt a finom zöldet, de hát bőven tudtam venni, meg sárgabarackot is sok helyen árusítanak, epret is még, és zöldségeket is bőven vehetünk. De nekem a legjobb az élelmiszerboltokban a tej volt, mert hogy pasztörözött tejet lehet kapni rengeteg helyen, nem ezt az ultramagas hőmérsékleten 200 fokon hőkezelt és 1000 évig eltartható tejet, aminek az az eredménye, hogy hát egyrészt kevesebben lesznek tejérzékenyek, másrészt megalszik a tej. Ha kint hagyjuk, vagy ha nem hagyjuk kint, akkor is hamar megromlik, de örülök, hogy megromlik, mert a régi ízeket adja viszont vissza, tehát nem ez a semmi ízű tej van, hanem igazi tejízű tejet tudtam inni. Hú, hát ez már nagy élmény volt nekem, úgyhogy kevéssel is beérem. De egyébként, ha már az ételekről beszéltem sokat, hogy Tropeában, itt Olaszországban, Kalabriában, lényegében a csizma alsó részénél, a talpának a felső mesdjében, tehát tulajdonképpen a lábfején a csizmának vagyunk, hát a Tropeában egyébként 18 euró egy főfogás, mondjuk egy karthal vagy egy tonhal, az egyik étteremben ennyi volt, és 26 volt a legdrágább helyen. Körülbelül ekkora a különbség, tehát 18 euró, 26 euró, a pizza az pedig körülbelül 7-8 euró volt. Tehát egyáltalán nem mondhatni azt, hogy elszálltak lennének az árak, sokkal olcsóbbak, mint más olasz területen, tehát Rómához, Nápolyhoz, de pláne az észak-olasz területekhez, ilyen Gardató környékéhez, vagy akár Bibione Jesolo viszonylatában is, ha megnézem az éttermek áraihoz képest is, olcsóbb Kalabria, és tényleg lehet már kapni egyébként 2 euróért kókuszdiót és sok minden mást. Úgyhogy meglepődtem, mert durvábbra számítottam sokkal. Margarita pizza 8 euró volt egy elegáns étteremben, ott az óváros közepén. Hát persze minden étterem olyan szempontból elegáns, hogy sok helyen van fehér abrosz, vagy valami dizájn, és körbe pedig ott vannak a régi épületek, a több száz éves épületek, hát ugye sikátorokban vannak az étteremek épületekben, és néhány nagyobb erkét is étteremnek rendeztek be, ahova 4-5-6 asztal elfért, és lehet látni onnan a gyönyörű tengert, hogyha éppenséggel napnyugta előtt érkezünk. De ha már ugye meséltem, hogy egy sziklán vagyunk, és a szikla tetején van az óváros, mellette pedig az új városrész, ennek az új apartmanházai is ugye szikla folytatásán vannak, van egy darab szikla, ami ettől a sziklafaltól elkülönül. Ezen az egy darab sziklán, ezen egy templom van, a Szűz Mária templom, és a templom mellett egy kis botanikus kert, ott körbe lehet sétálni, 3 euróért lehet egyébként ide felmenni, este 8-ig. Reggeltől este 8-ig, hát 8 után valószínűleg azért nem engednek már be, sőt, tehát 3-8-kor már, amikor ott voltunk, nem engedték be a turistákat, mert akkor mondták, hogy most már zárva, mert valószínűleg nem értek volna 15 perc alatt végig a panoráma ösvényen ott fölül, bár nem olyan nagy, de azért van mit nézni. Meg hát gondolom félnek attól, hogy leesnek a turisták a sziklákról, mert hogy a szikláról le kell menni egy lépcső soron. Fönn a szikla tetején volt 2 munkagép, és azon gondolkodtam sokáig, hogy hogy vitték fel a munkagépet, mert hogy nem a keskeny lépcsőn mentek fel, az biztos. Úgyhogy hát vagy helikopterre lehetett felmenni, vagy ha létezik ilyen óriási daru, amit hajóval oda lehet vinni, hát akkor ilyennel vihették fel. De ez nagyon tetszett nekem, hogy itt a botanikus kertjükben, ott a szikla tetején van 2 munkagép, úgyhogy egyébként nem lehet normálisan felmenni semmilyen járművel. De ez ugye az óváros előtt van tulajdonképpen ez a nagy szikla, mert van a sziklafal meghosszabbítása, 200 méter alatt a tenger, és a tengerben van egy óriási szikla, aminek a tetején van egy darab ilyen, hát rendháznak is használják egy részét, de igazából templom. És Mellette van a legkíresebb strandja Tropeának, a nagy szikla mellett ingyenesen le lehet tűzni a napernyőnket, a zuhanyért fizetni kell 1 euró, és ráadásul sorba kell állni, mert hogy zsetonnal működik, és az egyetlen büfében kell a zsetont is beszerezni. A Szabadstrandon ez egy büfé annyira zsúfolt, hogy hát hihetetlen sorok alakulnak ki, és hát amikor itt voltam, tényleg nem lehetett leteríteni a töröl között, mert nem volt annyi hely, úgyhogy a sziklák voltak jobb oldalon, és akkor a sziklákon felmásztunk, mert még a sziklákat is elfoglalták a turisták, még ott sem volt csak úgy egyszerűen hely, irgalmatlanul sokan voltunk, és hát tény és való, hogy a büfében esélyünk nem volt, hogy most itt majd megebédeljünk, úgyhogy végül is el kellett menni a strandtól jóval távolabbra eső valamilyen tengerparti helyre, és akkor ott ettünk valamit, úgyhogy tehát szép-szép a part. Hát úgy homokos, hogy nem kell feltétlenül védőpapucs itt ezen a részen, ugyanakkor azért apró kavicsok vannak, ennek az eredménye viszont, hogy az apró kavicsok miatt nem keveredik annyira fel a homok, úgyhogy átlátszónak tűnik a víztükör. És be tudunk úszni, és a tenger felé oldalán van egy barlang. Ez az a nagy szikla, aminek a tetején ott van a Szűz Mária templom, és ugye a rendház mellette, vagy hát egybe vele, és gyakorlatilag egy jobb úszó, vagy egy közepes úszó is be tud úszni, a gyöngébb úszók azok pedig matraccal, vagy bármi mással, vagy akár vízibiciklivel be tudnak menni a barlangba, és akkor ez buli, mert hogy ott tényleg ott is van egy kis szikla, amiről beugrálnak a helyiek, ilyen kisebb szikla, meg be lehet menni a barlang belsejébe, és ott is lehet strandolni akár. Ez tényleg olyan, hogy mindenki megcsinálja, aki itt van Tropeában, és szeret fürdeni egyébként. Mi? Elhatároztuk, ugye lényegében 8 napot célzott elő a feleségem, hogy hát ennyit Tropeába ott fogunk eltölteni, és nem megyünk kirándulgatni, és hát akkor akar olyan képeket csinálni a sziklákon, hogy szinte senki nincsen. Úgyhogy másnap 6-kor felkeltünk, hogy elsők legyünk a strandon, nem sikerült. Nem voltunk elsők a strandon, mert pirkadatkor már voltak egy csomóan. Nem annyian, hogy ne tudtuk volna mondjuk a törlő között leteríteni, de azért nem voltunk egyedül. Persze attól még csináltunk jó képeket neki, de nem sikerült egyedül lenni. Tehát tényleg ott a Szabad strandon annyira népszerű, annyira populáris, annyira ott van az óváros tövében, ingyenes, hát rengetegen vannak mindig. Napkeltétől napnyugtáig, de hát szerintem még előtte is oda mennek, nem tudom, amikor kell oda menni, 3-kor hajnalba. Hogy egyedül legyünk, de még lehet, hogy akkor se leszünk egyedül. Minden esetre egyszer itt strandoltunk, beúsztunk a sziklák mögött a barlangba, aztán utána visszamentünk a viszonylagos újváros részhez lévő strandhoz, mert hát igaz, hogy itt fizetni kellett a napágyért, viszont cserébe nem voltak olyan sokan, és amikor akartunk inni egy kólát vagy bármit az étterembe, akkor nem kellett sorba állni, kényelmesen elfeküdtünk, és a víz esetében pedig itt ilyen kavicsos volt, és kellett papucsot venni, amit egyébként 5 euróért is lehet kapni, meg 7-8 euróért is, meg 15-ért is, tehát körülbelül ilyenek a papucsárak. Tehát ha ezt felvettük a papucsot, akkor igazából gond nélkül be tudtunk menni a vízbe, és itt kristálytiszta volt, alig hullámzott, pont annyit hullámzott, hogy még lehetett élvezni, de nem volt zavaró, nem kellett az életünkért küzdeni, amikor lubickoltunk. Mindegyik helyen kellemes, olyan 28 fok körüli volt a víz, a tengervíz hőmérséklete, úgyhogy tényleg úgy éreztem, hogy ez aztán, ez nagyon jó. És hát mindenhol lehetett, itt is lehetett kapni a mozgóárusoktól úszógumit, papucsot, búvárfelszerelést, tehát rengetegen járták itt a parti részeket, és akkor itt nyugodtan ezeket meg lehetett vásárolni. Egyébként a nyugágy napágy ára, hát 2 napágy plusz napernyő 50 euró, de hogyha nagyon korán megyünk, akkor 60 euró, mert akkor már délelőtt is ki kell fizetni, ami azért nem olcsó, de ezért beülhetünk az első sorba a nyugágyra, és oda letehetjük a jégbe hűtött italokat, és hát élvezhetjük azt, hogy miénk a világ. 35 euróért is lehet kapni egyébként 2 nyugágyat és napernyőt a Lidl Csárinál például, hát itt azért már zsúfoltabb a strand, és elmentünk ingyen az ingyenes strand részre, amikor a saját napernyőnket letűzhetjük, ha tudnánk hova, és lenne hely, de úgy egyébként pedig ott ingyen is nyugodtan sétálhatunk. Hozzáteszem, a fizetős részekre is be lehet menni ingyen, tehát ott sem belépődíj van, csak hogyha valaki nyugágyat akar, és nem feltétlenül akarja leteríteni a pokrócát, vagy éppenséggel a törölközőjét, vagy nem akar a sziklákon üldögélni, akkor kell fizetni. Úgyhogy igazából lehet gazdálkodni a nálunk lévő összeggel, hogy most mit is szeretnénk, mi mennyire akarunk mi kényelmesen strandolgatni, meg pihengetni errefelé. Általában úgy zajlik itt az élet, hogy az ember megreggelizik, fel kell, utána szépen levattyog a tengerpartra, mindig lefelé kell menni, mert a szikla tetején vagyunk, lent, a lenti részen nincsenek szállodák vagy szálláshelyek, egyetlen egy szálláshely volt, az önkormányzatnak van egy ilyen kis, nem tudom, három szobából álló kis épülete, amire ki is van írva, hogy hát az önkormányzat vendégháza, ennyi. Utána egyébként meg semmi más nincsen, csak azok az épületek, amelyek a tengerparton kiszolgálják a vendégeket, tehát ahol lehet zuhanyozni, ahol lehet átöltözni, ahol vannak a tengerparti éttermek, ezek sorakoznak egymás mellett, illetőleg néhány helyen vannak még parkolók, ahol a strandolni vágyok letehetik az autót, akkor, hogyha nem akarnak a lépcsősoron lejönni, hanem van autójuk, és akkor jóval nagyobb kerülővel, de valahol lemennek a szikláról, és akkor utána oda kanyarodnak a strandok közül valamelyikhez. Nagyon nehéz parkolóhelyet találni. Tehát igazából sokkal több strandolni vágyó van, mint ahány parkolóhely a strandok mellett, úgyhogy hát jó megoldás az, hogyha az ember lebattyog 470 lépcsőt megtéve, vagy 500-at is akár, és aztán fölmegy. Hát fölmenni nehezebb. Főleg amikor 5 óra, 6 óra körül a strandról fölmentünk, hát akkor azért tényleg úgy éreztük, hogy oxigénpalackot is érdemes lenne vételezni, de mindenhol van lépcső, és az óvárosi részen is föl lehet menni nagy lépcsőn, az óvárosi rész mellett az újvárosi apartmanokhoz is, meg vannak olyan kisebb szálláshelyek, hogy saját maguknak csináltak olyan lépcsősorokat, így egy kicsit kitaposott ösvényeket, hogy a szikla oldalába így valahogy lecsorgunk, kapaszkodunk valami korlátba, és akkor utána egy központi lépcsőbe becsatlakozunk, és onnan meg lemegyünk. Mindent mindennel összekötöttek a szikla tetején, mondom, mindenhol vannak utak, sikátorok, az óváros részben pedig rengeteg macskaköves utcást képzeljenek el, meg annyi sikátort, hogy mindenhol van étterem. Hát azt gondoljuk, hogy jó, hát ide nem megyünk, mert ez egy étterem, nem, ott át lehet menni, mert az étterem végén van egy másik sikátor, minden sikátor egyben majdnem étterem, és hát este 11-kor akkora élet van, hogy van olyan utcarész, ahol hömpölyög a tömeg, de találunk azért eldugottabb, kisebb sikátoros részeket is. Meg külön van egy rész, ahol meg a helyiek gyerekei játszanak, és akkor ott bandáztak, úgyhogy ilyet is lehetett bőven látni. Tropea rendkívül népszerű, mellette van több más kisebb település, ott azért azokban nem ennyire hatalmas a hangulat, meg nem ilyen az óváros, ahová meg leszáll a repülőgép, ugye La Mezzia Terme, hát az egy 60 ezeres nagyobb település, három kisebb településből rakták össze, megcsináltak ide egy repülőteret, de hát nagyjából ennyi. Vannak persze látnivalók, meg fürdő, már meséltem a múlt héten önöknek erről, de úgy igazából azt gondolom, hogy hát szálljon le a repülő, és akkor irány Tropea, vagy más hasonló gyönyörű kis gyöngyszem. Hát La Mezzia Terme azért olyan nagyon-nagyon hosszú maradás, nem biztos, hogy megér, de érdekes volt az olasz közlekedés, hát persze olaszos minden, és ugye ezt szokták mondani, ami sztereotípia, de hát van benne azért némi igazság, minden sztereotípia mögött van valami, és hát itt is gyakorlatilag, amikor vonatra szálltunk, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy törlik a járatot. Tehát volt, hogy rajta ültünk a vonaton, és mondták, hogy hát ez nem megy Tropeába, úgyhogy bőröndett le, utána pénztár hozott, akkor valaki kiabált olaszul, hogy akkor leindul egy mentesítő vonat, nem tudom, hatodik vágányról, akkor bőröndött le az aluljáróba, áthúzni föl az aluljáróba, mondták, hogy oké, de nem ez a vonat, hanem előtte van a vonat, akkor oda elvittük, akkor olyan is volt, hogy hát az egyes vágányról indul a vonat valahova, akkor nem, mégis a kettes vágányról, és akkor megint áthúzogattuk, akkor a hármasról, de visszatesszük az egyesre, hát ezt a kavarást, ezt rengetegszer megcsinálták, meg a vonattörlést, és hát nem egy japán pontosságú, itt sem a vonat, tehát előfordult az, hogy a vonattal el akartunk indulni, és hát még, nem tudom, 10-12 percig ott áldogált a megállóba, akkor a másik megállóban már 5 perc késést összeszedett, aztán hamarabb érkezett 2 perccel, és bevártunk egy másik vonatot, szóval a vonatos közlekedés Olaszországban olyan, hogy nagyon szépek a vonatok, újak a vonatok, kényelmesek a vonatok, de nem pontosak a vonatok, úgy, mint Németországban vagy Japánban. És mondom, sokszor van, hogy törlik a járatot, tehát ez simán előfordul. Úgyhogy ha valaki mondjuk egy repülőgéppel szeretne tovább menni, és vonattal előző délelőtt vagy aznap délelőtt akar menni, hát akkor azért mindenképpen jóval számoljon rá egy 2-3 óra pluszt, hogy eljusson oda, mert a B-verzió meg, hogy keres valamilyen autót, ami elviszi csiliárdokért. Hát vannak taxik, de hát nem olcsó a taxi, meg hát olyan taxi az is, hogy igazából fekete mikrobusz, és akkor van egy főszervező, aki ezt összehangolja. Hát mi is mondtuk, hogy akkor 8:30-re jön értünk a taxi, 3:09-kor fölhívtuk az illetőt, aki szervezte, hogy hát mégis hol a taxi, és mondták, hogy hát már úton van, ne aggódjunk. Tehát így gond nélkül semmi forgalom mellett reggel is tud késni egy taxi itt. Úgyhogy hát ezzel, hogyha együtt élünk, akkor élvezni fogjuk, nevetünk rajta, mosolygunk, és örülünk annak, hogy gyönyörű a napsütés. És lehet látni a legtöbb helyről a Strombolit, például a működő vulkánt, és lehet látni annak a sziluettjét, körvonalait, sőt, bizonyos időszakokban néha még az Etnát is, mert az Etna most nagyon aktív, még azt is lehet látni. Ehhez persze olyan idő kell, hogy tényleg így napnyugta felé. A napnyugta egyébként mese szép, mert amikor nem felhős az ég, akkor lehet látni, hogy a horizonton, a tengerbe szépen lemegy a nap, és 5-6 perc egyébként a korong, amikor ott van már a végén, a horizonton, a tenger fölött, akkor pillanatokon belül lemegy így a nap, és hát mesebeli látvány tényleg, akárhányszor meg tudom nézni, tehát tudom, hogy kicses, de én ezt imádom ezt. És tényleg szép az is, hogy vannak jó kis kikötők, abban elegáns jaktok, hát nem olyan elegánsak, mint Saint-Tropez-ban, vagy nem olyan luxus van itt, mint tényleg Monte Carlo-ban, nem azt kell elképzelni, de attól még érdekes. És a hajózás amúgy is mindennapok része. Mi hajóztunk is, meg egyébként kajakoztunk is, egészen szépen el tudtunk kevezgetni kajakkal, beveztünk kajakkal is ebbe a barlangba, és hát nem volt könnyű, mert irgalmatlanul sokan voltak, és féltük, hogy valakit esetleg elütünk, meg nagyok voltak a hullámok, úgyhogy nehéz volt irányítani, meg nem akartunk beborulni, de nem borultunk be, kikötöttünk, eltöltöttünk egy 20 percet, fél órát a barlangba, aztán szépen visszaeveztünk addig, ahol kölcsönöztük a kajakot, ott, ahol laktunk az apartmanig, és hát a vízisportokban is tényleg olyanok az olaszok, hogy persze, vigyelt, menj, mikor kell visszahozom? Hát nagyjából 1 óra, de hát plusz 10 perc, kit érdekel, ha előbb visszahozod, az se baj, valamikor hozzád vissza. Tehát ez is nagyjából így működött, de hát talán épp ezért örülünk annak, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol nem kell befeszülni, hanem örülni annak, hogy szép a napsütés, hangulatosak az esti séták, jó idő van, és a tenger szele egy kicsit megcsapja az arcunkat. Hölgyeim és uraim, Tropeából, Olaszországból, Dél-Olaszországból, Kalabriából hallották ezúttal a Világszámot. További kellemes napot kíván önöknek a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. Viszont hallásra!